Lovag Dulcineának nincs szabad ideje. Van mindenki másnak, de nincs Lovag Dulcineának. Neki küldetése van, az igazságért küzdeni és meghalni érte akár. Mindenki más kézi munkázik, népi táncol, vélemény befolyásol, tudja, mihez kezdjen a szabad idejével. Mindenki más. Kemény István 4 éven keresztül írta ezt a kötetét, amely ugyan versekre alapozva született és íródott, de akár verses regénynek is nevezhetnénk, a Szabadságkeresés kalandregényének, amelyben Lovag Dulcine a kóborlásai közepette kerülünk különböző terekbe, síkokba, kulturális közegekbe, valóságtól elrugaszkodott helyekre, űzetve egy olyan erő és vágy által, amelyet egyszerűen és tömören szabadságnak lehetne nevezni. Ugye emlékszünk még rá, hogy Cervantes Don Quixote de la Mancha című regényében Dulcinea az a hölgy, aki fizikai valójában soha nem jelenik meg. Ő a vágyálom, Don Quixote képzeletbeli hölgye, akihez mindvégig igyekszik. Ebben a történetben a szerepek megfordulnak. Dulcinea valóságá válik, ő annak az elveszett és vágyott szabadságnak egyfajta megtestesítője, amelynek hiányában egy teljes mértékben értékvesztett világba kerülünk. Lovag Dulcinea nem naív, csak szereti a hazugságot, mert tudja, hogy igazságot takar, és ő nem szereti az igazságot, hanem érte lobog. Kemény István 2 könyvre osztott kötete, amelyet úgy strukturált, hogy különösen élvezetes legyen számunkra, olvasók számára is ez a kóborlás, nem csak tönkretett világunk állomásai között, hanem az elveszett eszmék keresésében is. Kóborlásunk közepette úgynevezett pihenőhelyekre vezet, ahol egészen mást kapunk, egy szösszenetet, egy villanást, ami tovább lendít az olvasásban. Nyelvi stílusa oly gördülékeny, oly magával ragadó ennek a kötetnek, hogy egyestés olvasmányként is forgathatjuk. Amit kapunk azonban, az maga a valóság. Tönkretett világunk, környezetünk, amely az ökológiai katasztrófa szélére sodródott, de az emberi értékek romlása és a személytelenség ugyanúgy jön szembe, mint történelmünk viharai, a háborúk vagy a könnyűszerrel gyilkossá váló fiatalok, az értelmetlen áldozatok, a gonoszság és a hazugság ebben a világban. A szépség ellentéteként mindig felsejlik a rombolás, a pusztulás, az értékek ellentéteként a tagadás, a felszínesség. És azon a különös napon, amikor a társadalom végre szembenézett önmagával, önmaga számára is váratlanul, így szólt önmagához. Te, neked is feltűnt, mennyi itt újabban a hangya? És akkor a társadalom így válaszolt önmagának. Anyu, itt nincsenek hangyák. Hol demencia van, ott demencia van. Kemény István Lovag Dulcinea című kötetének versei egy egészen új hangként születtek meg. Kemény István versei eddig sem bántak kesztyűs kézzel, sem társadalmunkkal, sem mindazokkal, akik ennek a társadalomnak szereplői. És nem kíméli most sem világunkat, és azt a mindent pusztító tevékenységet, amit az ember folytat immár évszázadok óta. A következőkben Kemény Istvánnal beszélgettünk erről a kötetről, és arról is, hogy hol tart azzal a regényével, amelyet most már nagyon hosszú ideje ír. A szabadságot tudnám talán kulcsszóként használni, és mindenféle értelemben erre a kötetre. Az is, ami benne van, meg talán az is, ahogyan megírtad, tehát a szabadság vagy a szabadság vágya munkált benned. Így van ez? Mennyire voltál tényleg szabad alkotó, amikor elkezdted ezt írni? Mennyire érezted, hogy mi lesz ebből? Mi lesz a vége?
Nagyon távolról éreztem, hogy mi lesz a vége. Az elején még inkább az volt a meglepetés, hogy eleje van, vagyis hogy elkezdtem írni valamit, amit nem terveztem. Ettől aztán valahogy tényleg lett egy szabadsága a dolognak, nem beszélve arról, hogy ez egy kóbor lovag története, vagyis hogy a kóborlás maga van a középpontjában. és ez a kóborlás az maga a szabadság. Én meg soha nem kóboroltam így, de ez volt az én nagy eszményem így belegondolva. Persze kinek nem az, hogy menni bele a világba és látni mindent. Minden szépet.
Annyi minden van ebben. Én megkockáztatom, hogy sorráról sorára. Az egész világunk, történelmünk, kultúránk, minden benne van, és küzdéseink is, és fájdalmaink is nyilvánvalóan. Amikor elkezd valaki írni egy ilyen verses regényt, akkor van egy vezérfonal? Vagy tulajdonképpen ömlik belőle az a sok gond és probléma és vágy, ami munkálkodik benne.
Amikor lett egy olyan 10-15 darab, akkor kezdtem azt gondolni, hogy ez tulajdonképpen lehet, hogy tényleg egy könyv lesz. És akkor még évekig tartott, amíg el is készült. De tényleg volt egy olyan alapérzés innentől kezdve, hogy ez könyv, hogy azok a gondok, bajok, meg talán főbb örömök, örömforrások benne legyenek, amiket úgy szokás egymás közt emlegetni, tehát a világ bajai és gondjai is. Tehát, hogy a főbb dolgok valami módon meg legyenek említve ebben a könyvben, hogy valamelyik vers, vagy egy-két vers, az szóljon erről, nem mintha olyan ambícióm lett volna, hogy meg is oldani ebből bármit, de hogy egy kicsit enciklopédiaszerűséget beletenni, hogy hát így kéne írni valamit a világról, ami minket körülvesz, csak hát így persze nem ilyen vázlatosnál és vázlatosabban.
De valamilyen rendszerezés működött, vagy tényleg volt egy ilyen folyama? Ahogyan a világ még változott a 4 év alatt, óhatatlanul bejöttek még a problémák.
Hát voltak is bőven, sajnos, Covid-tól a háborúig, tehát ezek közbe jöttek, és inkább sötétítettek az én világlátásomon, valószínűleg ezen nem vagyok egyedül, a 20-as évek során. A versek azok egy idő után tényleg így, hogy már megvolt, hogy ez egy könyv lesz, valami módon azért, hogy elkezdtek sorakozni, vagy úgy lettek, hogy lett egy olyan beszédmódja, hogy a sorokat hogy egy kicsit úgy kavartam meg, hogy élőbeszédszerű is legyen, de közben valami módon egy kicsit csavarva az élőbeszéden, tehát hogy valahogy érdekesen tudjon beszélni. Valahogy ezek így összeálltak az elején, és akkor tényleg így elkezdett működni. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem tartott évekig, amíg elkészült, de azt tudtam, hogy ha előveszem a eddigieket, akkor ott valamit fogok tudni folytatni.
Mert hiszen a nyelvezet is egészen különleges, hatalmas kihívás lehetett az, hogy ez versben született meg, és nem novellában, kisregényben, regényben, akármiben. Ez a kihívás része volt vajon? Vagy egyfajta újra való törekvés, kísérletezés?
Tulajdonképpen egy véletlen, számomra szerencsés véletlen eredménye, mert egy regényt írtam, írok mind a mai napig, és nem akar sikerülni. Ennek volt egy verziója évekkel ezelőtt, hogy egy pár vers szerepeljen benne az elején, amiket valaki írt, aki most kezd verseket írni. Tehát, hogy egy ilyen nem nagyon profi versírónak a versei lennének az én regényemben, és akkor ezeket egyszer megírtam, egyszer ugye összekaptam magam, na jó, akkor most már írjuk meg, és akkor hát ha attól majd a regény jobban halad. A regény nem haladt jobban, de lett 3 olyan versem, amit mintha nem én írtam volna, viszont valamiért nekem nagyon tetszettek, és örültem nekik, hogy mégiscsak én írtam, és hogy ezzel kéne valamit kezdeni, és ezután jött, amit mondok, hogy még egy párat írtam, és lett 10-15 darab, és akkor kiderült, hogy ez leválik a reménybeli regényről, és egy önálló könyvnek ígérkezik.
És lett belőle ez.
És lett belőle ez a Lovag Dulcina, igen.
Kényelmes volt ez a megfogalmazási mód? Egyből kényelmes volt, vagy kényelmes most már?
Ez fura, mert azt kérdezett, hogy kényelmes-e. Abban a pillanatban már ott van, hogy egy írással kapcsolatban, ha már kényelmesség szó felmerül, akkor már úgy érzi az ember, hogy akkor itt valamit elrontott, mert hogy az van a fejünkben, hogy az ellenállással szembe kell menni. És tényleg kényelmes volt az a helyzet ezt írni, és ha arra gondolok, hogy ez mégis gyanús, hogy túl kényelmesen írtam, akkor azzal tudom magam biztatni, hogy, vagy vigasztalni, hogy, tehát, hogy én elég sok időt eltöltöttem a közeg ellenállással szemben, amikor az Istennek nem bírtam semmit se írni, és ilyen sok év is volt. És miért olyan nagy baj az, hogyha most könnyen tudok írni, miközben megadtam az árát már ezelőtt.
Olykor felmerült benned az a szándék is, hogy esetleg provokálj?
Hát tulajdonképpen a könyvnek az eleje az provokatív. Konkrét éve van, amikor az első verseket írtam, az 2020 ősze, akkor kezdődött a nagy karantén, tehát nem volt egy vidám időszak, és akkor voltak a nagy balhék, a Vók, a MeToo, meg hasonlók, tehát az ezzel kapcsolatos csatározások, és annak a túlpörgései. Az például kimondottan zavart, és tulajdonképpen itt abból indul ki, ha mondhatjuk azt, hogy van cselekmény ennek a könyvnek, hogy akkoriban szobrokat döntöttek, például ledöntötték Kolumbusznak a szobrait, mert hogy ő az, aki az Amerika gyarmatosításának a szimbóluma, és az volt a kicsit vicces, de azért alapjában komoly tévedés az alapja ennek a cselekménynek, hogy a gyarmatosítás, az imperializmus ellen tüntetők tévedésből Don Quixote-nak a szobrát döntik le, aki ugye nem is létezett, és hát annyit tudnak róla, hogy egy középkorú fehér férfi volt, úgyhogy pusztuljon. Na és akkor tulajdonképpen ez irritált, és talán erre provokált az első három vers. Provokáltam vele én.
Hát meg az emberi butasság, hülyeség, és egyáltalán az többször is felvillanít. Egyébként Don Quixote, azt mondtad, féltél tőle gyermekkorodban. Aztán hogyan barátkoztál meg vele végül mégis?
Felnőttem. Azt hiszem, hogy ennyi. Ez úgy volt, tévében láttam, kiskoromban is volt nálunk tévé, és ment az Ivanhoe angol sorozat, és Roger Moore játszotta a főszerepet, ez egy gyönyörű fehér lova volt. Hát, ahogy a lovag, előbb láttam ezt, mint hogy olvasni tudtam volna bármit, és hát ilyen a lovag, és akkor utána nem sokkal következett megint lovag, alig vártam, 4-5 évesen, és akkor jön egy ilyen zörgőcsontú lovon egy félbolond öreg bácsi, aki, szóval ez lenne a lovag. Szóval ez volt az ijesztő, és próbáltam visszagondolni ezekre az időkre később, és az rémlik vissza most is, hogy a felnőttek azt a Don Quixote-t, azt nézték mellettem, és egyszerűen valahogy máshogy álltak hozzá, mert hogy egyszerűen láttak bele valamit, amit én 5 évesként nem. Viszont én 5 évesként emlékszem azokra a felnőttekre, akik miatt gondolom, hogy itt valami még van, amit nem értek. És mindezt persze nem gondoltam akkor végig, csak valahogy nagyon beleragadt a fejembe Don Quixote, és évtizedről évtizedre jobban, ahogy közelítettem egyébként a Don Quixote korához.
De mit jelent most már számodra végül?
Regényként minden idők egyik legnagyobb regénye, figuraként. Tulajdonképpen lehet, hogy nagyon nem jelent más, mint bárkinek, akinek valamit jelent. Tehát az az őrült, ami ennek tulajdonképpen mindenkinek lennie kéne, aki neki megy a szélmalomnak. Mert hogy egyszerűen nem lehet kibírni, hogy a szélmalom az ugyanúgy forog, mert hogy ugyanúgy fúj a szél, és hogy az ember bármit tesz, nem tud szembe menni se a sorsával, se a természettel, semmivel, nem tudja megállítani az időt, és akkor jön valaki, aki neki megy a szélmalmoknak.
Van-e abban valamilyen féle ellentmondás? Pont Dulcine az, aki a főszereplő, aki nem is létezik, illetve megfoghatatlan síkon létezik a Don Quixote-ban.
Azért lett Dulcine, mert tulajdonképpen az én könyvem, ez a Lovag Dulcine a könyv, ez a Don Quixote-nak egyfajta kifordítása. Így a főszereplő is öregedő férfiból fiatal lánya változott. Tulajdonképpen logikus is lett volna, meg hát az eredeti Don Quixote-ban Dulcine egy lovagi ideál, a nő ideál, ami lebeg a Don Quixote előtt, kell, hogy legyen egy elérhetetlen távoli szerelme, de hát annélkül nem lovag a lovag, és akkor kitalálta azt, hogy legyen Dulcine, és hogy azért mégis kösse valakihez, egy környékbeli paraszlányt nevezett ki az ő nemes szerelmének, és ez a lány ez nem is tud a az egészről, végig a könyv során nem, hogy nem tud róla, hanem nem is szerepel, csak beszélnek róla. Tehát, hogy ha kifordítjuk a Don Quixote-t, akkor fordítsuk ki így is. Tehát valahogy úgy egyszer csak felállt ez a rendszer.
És egyfajta egészen furcsa megszemélyesítést kap általad végül is.
Úgy bíztam benne, hogy lehet ezt a könyvet úgy is olvasni. Most minden világ probléma említése, meg minden, amiről beszéltünk nélkül, hogy egy fiatal lánynak a története, és valameddig kísérjük az életét, de hogy akár egy mai életnek a vázlata is lehetne, ami benne van ebben a könyvben róla.
És a robot a fegyverhordozója, meg hát az egész elszemélytelenedő és digitalizálódó világunk, és ez meg már értékítélet is. Nagyon sokat ítélkezel, vagy elmondod a véleményedet erről a nagyon személytelenné váló világunkról. Ez nagyon pessimista? Pessimizmus-e, elkeseredése?
Van elkeseredés, meg azért nagyon össze kell szednem magam, hogyha pozitív jövőt akarok elképzelni, de azért igyekszem összeszedni magam, és ebbe a könyvbe is igyekeztem, hogy elég sok olyan logikai láncot lehet végigvinni, a technikától az ideológiákig, stb., amiknek mindnek a vége az emberiség kipusztulása, és manapság ez nagyon divatos, és meg hát sajnos vannak jelei is, de azért nem egészen biztos, hogy ezt nem lehet venni, és azért igyekeztem ezt a könyvet is, hogy amennyiben ez egy nagyon kicsi világmodell, hogy nagy szót használják, de hogy valami módon ne a pusztulásba vezessen, hanem valami szálon ki is vezessen belőle, tovább is vezessen azon.
Az a remény része, hogy Istenre bízod a dolgot?
Eddig még nem hallottam, hogy annál reményteli dolgot valaki könyve megírt volna. Madács is ezt csinálta például. Annál jobbat nem tudom kitalálni.
Én nagyon szeretem itt a szerkezetében, amit mondtál, hogy a végén tördeltet tulajdonképpen így fel ezeket a pihenőket. Tehát olvassuk, és akkor egyszer csak jön egy pihenő, és egész máshol vagyunk, vagy mást érzünk, értünk, mást kapunk. Ezek utólag, mind-mind utólag kerültek be ezek a pihenők?
Nem, ezek is általában önálló versek, rövidebb versek. Tehát ehhez a könyvhöz készültek, csak lett ez a koncepció, hogy tulajdonképpen a két fő nagy rész, az első rész és a második rész, hogy azt földarabolni fejezetekre, vagy fejezetszerűségekre. Ezt valahogy megoldani, és erre jött ötletnek a pihenőhely. Pihenőhelyek vannak, és nem számozott ciklusok, vagy az, hogy fejezet, vagy valami, hanem pihenőhely, ahogy végül is az ember kóborol, akkor estére megérkezik egy pihenőhelyre, és akkor esetleg ott körülnéz, és akkor talál valami mást. Ebben a könyvben meg talál egy verset, ami esetleg más, mint az addigi, az aznap megtett útja.
Két évvel ezelőtt olyasmiről is beszélgettünk, hogy ki a költő, mi a vers, tudsz-e te verset írni. Ezután, ami egy egészen más hang a te eddigi verseidben, meg életművedben, ugyancsak egy ilyen nehezebb, hogyan tovább előtt állsz vajon? Vagy hogy érzed most? Tehát ezt kell pihentetni, hogy lépjél tovább?
Mindig adódik valami feladat, ami egy-két hétre elviszi a gondját, hogy folytassam a regényemet, amit 1000 éve írok, de ahhoz ülnék most vissza. Tehát van egy jó fél kötetnyi versem, amik gyűlnek, ha néha valami készül, akkor azt abba beleteszem, az majd valamikor meg lesz, gondolom, de az még évek. Most a Lovag Dulcine az tényleg egy műsoron kívül lett, és valahogy nem érzem azt, hogy most már feltétlenül verses könyvet kéne kiadni, mert itt van a Lovag Dulcine, egyelőre járja ő be a maga útját. Nekem meg ott van ez a két dolog, a verses könyv és a regény, amiken azért szorgalmasabban kéne dolgoznom, valljuk be.
Vajon miért törik bele a bicskát folyamatosan a regényedbe?
Mert nem vagyok regényíró. Sajnos viszont van, aki kimondottan alkatilag alkalmas rá, én meg nem. Lassú vagyok, szétszólt, lusta is, és túl sok mindent akarok beleírni, és aztán mindig megtorpanak. Tehát, hogy ha nem írtam volna meg másfél-két regényt eddig, akkor elég azt mondanám, hogy ezt egyáltalán nem érdemes. Meg ha nem láttam volna, azért másoknál is, hogy nem mindenki jókai, aki hogy 120 kötetet írjon, sokan jókaik, vagy majdnem jókaik, de tehát aki úgy arra született, hogy prózaíró legyen, de hát azért vannak olyanok, mint Ottlik Géza volt, aki pár regényt írt meg, meg egy fél regénye maradt meg félkészen, és azért egyik legnagyobb magyar regényíró. És ha erre gondolok, akkor nem egészen reménytelen, hogy én is befejezzem már egyszer a saját regényemet.
De ez kínszenvedés így most már számodra?
Most itt, ahogy ülünk, és egy hete nem is nyitottam ki a fájt, most olyan jó messze van, hogy eszembe sincs frusztrálódni tőle, de hogyha hazamennék, és mondjuk lenne egy hetem, hogy na most már akkor belefogok, és a negyedik napon megint ott ülök, hogy pont ugyanannyira nem jut semmire, akkor jön a kín része. Ez sajnos egy ilyen mókuskerék.
De akkor mi fontos?
Hát nem lehet nem megírni. Valahogy ott van a fejemben az, hogy nekem ezt kell csinálni, és ott van tényleg egy irgalmatlan sok ötlet, meg anyag, meg minden, és egyszer talán sorba állnak a szavak.